Bei mir bist du Git, bei mir hast du It, bei mir bist du Teil der Fugend, Fischine Himmla.
Pörgetjük a Rádiózsé műsora óvodásoknak és iskolásoknak. Hogy mi lesz a pörgetjükben? Természetesen minden, ami rólatok szól, benneteket érdekel, és veletek készül el.
Szervusztok lányok, szervusztok fiúk! Szeretettel köszöntelek benneteket a Pörgetjű 12. adása alkalmából. Mint azt ti is tapasztalhattátok, az elmúlt napok az emlékezés jegyében teltek el. Magyarország lakossága, zsidók, nem zsidók, magyarok és nem magyarok együtt emlékeztek a 60 évvel ezelőtti tragikus eseményekre, a keresztény világ és a magyarság szégyenletes időszakára, amely során mintegy 600 ezer magyar zsidót deportáltak, illetve öltek a Dunába, fosztottak meg minimális emberi jogaitól egészen a megsemmisítésig. A pörgetjű mai adását mi is ennek a 60 évvel ezelőtti traumának szenteljük. Ma hallhatjátok a Zsidó Múzeum anyagáról készített hangos beszámolónkat, mely negyedik utolsó darabja, nem véletlenül a magyarországi holokauszt krónikája. Ebben megpróbálunk röviden egy áttekintést adni az 1938-tól 45. januárjáig terjedő időszakról. Ezt követően egy igaz ember vall arról nektek, hogyan is volt lehetséges zsidó emberek életét megmenteni, természetes módon, mégis rendkívülien. Ismerkedjetek meg Török Bárinttal, aki testvérével együtt számos zsidó élet megmentője. A vele készült felvétel egy részletét hallhatjátok csak a pörgetjű mai adásában, időszűke miatt. De felhívom a figyelmeteket arra, hogy elbeszélését egészében a pörgetjű egy rendkívüli adásában sugározzuk, április 26-án hétfőn este 8 órai kezdettel, illetve 29-én pénteken 12-kor. Most azonban először hallgassátok meg a meséket. Móri Zsigmond, a farkasokról szóló, valamint Izák Bázevics Zinger egyik történetét. Kellemes rádióhallgatást kíván a műsor szerkesztője Makra Ildikó.
Mesevilág.
A Rádiózsé műsora gyerekeknek.
Mesék.
Történetek.
Legendák.
Móri Zsigmond, Farsang végén. Régen, egyszer a réten, Farsang végén találkozott két farkas egymással. Kezet fogtak nagy barátkozással. Szervusz, öreg pajtás!
Nem szervusz most, pajtás!
Ugyan miért, pajtás?
Mert bort ittam, pajtás!
Az jó, pajtás!
Nem jó, pajtás!
Miért, pajtás?
Mert megvertek, eldöngettek miatta, jó pajtás!
Az rossz, pajtás!
Nem rossz, pajtás!
Miért, pajtás?
Mert legalább farsangoltam, süteménnyel, pecsenyével torkig laktam, lakodalomba, nagy vigadalomba, kedvemre mulattam.
Az jó, pajtás?
Nem jó, pajtás.
Miért, pajtás?
Hely, mert annál többet lazsnakoltak engem, mikor részegen nótába kezdtem.
Ó,
bó, édes, kedves pajtás.
Az rossz, pajtás?
Nem rossz, pajtás.
Miért, pajtás?
Azért, mert lád, így legalább a farkas már tudja, hogy huncut a kutya, az csalt oda.
Az jó pajtás?
Nem jó pajtás.
Miért pajtás?
Mert bőrömön nem nagy öröm, hogy újra tanultam, amit úgy is tudtam.
Az rossz pajtás?
Nem rossz pajtás.
Miért pajtás?
Mert legalább, ha megvertek, megvertek, de legalább ettem, ittam eleget. Még most is dalolhatnék, fütyülhetnék, táncolhatnék.
Úgy ám, pajtás!
Akkor se baj.
Se baj, pajtás.
A két farkas kezet fogott, s jobbra-balra eltávozott.
Thank you.
Ma már tény, a holokauszt nem 1944 tavaszán kezdődött, hanem a szavakkal, az értelmiségi otthonok falai között, a gyűlöletkeltéssel, a fokozatos jogfosztással. Az első zsidó ellenes törvény, a Numerus Clausus 1920-ban adták ki, amely korlátozta az egyetemekre felvehető zsidó létszámát 6%-ban. A 30-as évek elején megerősödött, majd 1933-ban hatalomra jutott a fasizmus Németországban, amely a magyarországi zsidóság helyzetére is kihatott. 1938-ban a második zsidó törvények még lehetőséget adtak arra, hogy kikeresztelkedjenek a zsidó hittársaink. Ám egy év múlva, 1939-ben, harmad iziglen visszamenően zsidónak számított az, akinek családjában akár egy zsidó származású is akadt. A jogfosztás és az üldöztetés végül az Endlösung, a végső megoldás állomásait a Zsidó Múzeum holokauszterme dokumentálja. Hallgassátok meg az erről készült hangfelvételünket, amelyet a Scheiber iskola két tanulójának segítségével, valamint a múzeum szakemberének közreműködésével készítettünk. A 30-as évek elején látjuk az első képen Horthy Miklós kezet ráz Hitlerrel, vagyis együttműködéséről biztosítja, aminek eredményeképpen bekövetkezhetett az, ami 1944 tavaszától vette kezdetét, a magyarországi zsidók deportálása, elsősorban a vidéken élőké. És a következő képen már látjuk is a tavasszal
a német megszállókat, amint bevették a várat.
Igen, előzönik a várat, igen, és onnantól kezdve megjelennek a rendeletek a sárga csillag
felviseléséről.
Igen, és az ingóságok elkobzásáról.
Igen, az ingóságok elkobzását megelőzte 38-ban és 39-ben az első és a második zsidó törvény, ami már fokozatosan egyre inkább kiszorította a zsidóságot a közéletből, a gazdasági életből, és egyre nyomasztóbb megszorító intézkedéseket intézett ellenük, tehát ez tulajdonképpen már mint egy betetőzése sajnos a zsidók elleni represszió.
1938-as első zsidó rendelet még arra adott lehetőséget, hogy aki kikeresztelkedik, aknak nem esik bántódás.
Tudjuk, hogy ez is semmisnek minősül.
39-ben már egy olyan törvényt hoztak, ez volt a második zsidó törvény, ami teljesen lehetetlené tette a kikeresztelkedés útján való helyzet előli menekülést.
Igen, de nem
erről hallottál?
Hallottam. Hát én erről azt hallottam, hogy a zsidók egy része nem volt hajlandó kikeresztelkedni, és utólag nem is bánták, mert hogy ugye nem vált hasznukra, hogyha megtették sem.
Esetleg a családotokban van valaki, aki átélte ezt a korszakot és mesélhetett neked?
Hát a nagypapámnak sikerült megszöknie, de helyileg nem tudom, hol tartózkodott, de arról hallottam, hogy megjárta.
Munkaszolgálatban volt?
Igen, dolgozott, meg ilyen aknamezőkre is ki lett küldve. De...
Akkor ezek a képek itt pontosan azokról a zsidó férfiakról készültek,
akik munkatáborban voltak.
Munkaszolgálatban voltak, az más kicsit. A munkaszolgálat egy speciális magyar jelenség volt, nyilván a zsidók elleni enyó intézkedések része. Civilben, fegyver nélkül, de a magyar hadsereg tagjaként a legaljább és a legveszélyes munkákat voltak kitelnek végezni. Aknamezőkön dolgoztak, aknát szedtek fel, vagy éppen aknát telepítettek.
Ők haladtak a magyar katonák előtt. Az orosz fronton.
Árkotásnak mondom, civil ruhában nézítek meg, nem katonaruhában, totál végtelenül, mondjuk ásol kezükben is nem egy fegyver, holott a frontvonal mellett vannak.
40 ezer zsidó férfi esett áldozatul a munkaszolgálatban, az aknamezőkön, amikor szedték ezeket a robbanó szerkezeteket a talajról. Mellettük van egy kép, mit látsz, Praha, elmondod nekem?
Hát ezen a képen éppen pihennek, úgy látom, a munkaszolgálatosok, ugye...
Ezek családok. Igen, munkaszolgálatban csak férfiak voltak.
A Kamenyev-Podolszki krim történet, ahol Horthy még csak közvetve vett részt a háborúban, közvetlenül nem, de már engedelmeskedett bizonyos német ultimátumnak. Itt azokat látjuk, akik 1940-ig Magyarországon nem szereztek be személyazonossági papírokat, valószínűleg az elmúlt 20-30 évben valahonnan ide menekültek.
Galíciából, nem?
Igen, nem tartották fontosnak, hogy papírjaik legyenek, elég volt ez számukra. arra, hogy pogromok nélkül nyugodtan, viszonylag nyugodtan élnek. Őket összegyűjtötték, és mintegy 20 000 Magyarországon élő ilyen...
Menekültek voltak?
Itt éltek már, papírjaik nem voltak, és hogy ezektől is megszabadulhassanak, kezdték a zsidók elleni megszültő intézkedéseket ezzel a 20 000 emberrel, aki annak idején tényleg ide menekült. Kemélyes Bodosban, ahogy a magyar szovjet határa értek, lemészároltak őket. A magyarok, magyar intézkedés volt, a jó tanulók akartuk lenni, és olyan nagyon be akartuk tartani a németeknek tett baráti gesztusunkat, és ez volt az első komoly...
Igen, vérengzés.
Vérengzés.
Igen. Már is elérkeztünk, nézzétek, csak ezekhez a képekhez.
A címe az, hogy Urban a gettó felé, és zsidókat láthatunk sárga csillaggal, ugye az öltözékükön megjelölve. Hát bőröndel a kezükben valószínűleg éppen kiköltöztek otthonukból. A második képen pedig ugye egy enyhén diszkriminációt jelképező kép, amint ki van írva, hogy zsidó negyed keresztényeknek tilos bemenni. Hát egy fiú meg egy öreg ember ott ugye.
Ülnek a sorompó mögött.
Itt az látható, hogy a bőröndök, a háznak a tartozékai ki vannak dobva az utcára, ugyanis akik ebben a házban éltek, oda több embert költöztettek, és nem fértek a helytől, ezért kidobtak mindent.
És hát valószínű, hogy ezek azoknak a zsidó családoknak a csomagjai, holmiai, igen, akik ott laktak, de már beköltöztek a gettókba.
És ami nem értékes.
Amit nem vihettek magukkal, mondjuk.
Úgy. Igen, mert az arany meg ilyeneket, azokat ellopták.
Meg hát mindent nem vihettek magukkal, csak ami a két kezükbe elfér.
Holmik, ugye azt láthatjuk felhalmozva.
Következő képen.
Már Kőszegvárosának zsidó lakosságát lát, ők éppen Kőszegvárosának vasútállomásán vannak, éppen a deportálásra várnak, csak ők ott vannak a csomagjait, látjátok? Csak ők ezt nem látják olyan tisztán, miután akkor mondjuk semmilyen információik nem voltak.
Dolgozni mentek.
Természetesen, hogy dolgozni mennek, ők a vonat pedig Auschwitzba megy. Ki van itt? Hát ez a vidéki rendőrség, az akkor háború előtt csendőrségnek hívták, a csendőrség egyik tagját látjuk. Jelképes is lehetne ez a fotó, mert hogy a zsidókat nem lehetett volna deportálni, hogyha nincs egy a magyar hivatalos körüknek az és az aktív segítsége.
A magyar lakosság, ha nem is aktívan, de passzívan, nagyon is részt vett. Tehát ez végig szemlélője volt az egész deportálásnak. Nagyon kevés ember volt, bár voltak, akik segítettek, elbújtattak zsidó embereket.
Igen, hallottam ilyenről, tehát konkrét történetek nem, de hogy voltak egyes magyar emberek, akik segítettek és rejtegették a zsidókat, vagy esetleg megőrizték a vagyonukat, vagy próbáltak segítőkészek lenni.
Őket igaz embereknek neveszik el, Izraelben szokták kitüntetni, mint igaz embereket, akik emberi életeket mentettek, de sajnos az igazsághoz hozzátartozik, hogy a lakosság nagy része az passzívan szemlélte végig a zsidóság elhajtását, és sőt, voltak, akik még örültek is, és aktívan segítettek is ebben.
Megkapják a vagyonaikat, ugye a házukat, és azokat nem adják vissza, mert megbíznak az emberek, a zsidók, hogy ezt vissza fogják kapni, ha esetleg visszajönnek, de nem adták vissza.
Sok ilyen történet van, igaz? Hátunk mögött ebben a következő ablakban tárgyak. Tárgyak, amelyek a mi szívünknek, a zsidóság számára nagyon-nagyon fontosak és nagyon szentek. Ti tudjátok,
tudjuk, hogy egy mindenkinek ez a fekete-fehér csík.
Ezt ha jobban megnézed, akkor ez nem rabruha, hanem ez egy tálit. Egy halotti lep.
Igen, hasonlít rá, de igazából ez egy ruha szerintem.
Ez egy ruha, abban tökéletesen igazatok van. Képzeljétek el, hogy a tálitból, amelyik ugye egy zsidó vallásos ember számára az egyik legszentebb dolog.
Abból kellett ruhát csinálniuk, mert nem
kellett
csinálni.
Mert szép és rendkívül és finom anyagnak tartották, és fogunk nem volt, hogy egyrészt milyen a rendeltetése a szövegnek, másrészt, hogy milyen szentségtörést követnek el azzal, hogy egy ruhát csinálnak.
Akkor a mellettük lévő, de ez még sértőbb.
Nagyon. Hát szent papírokból lettek készítve, ezek talán dobok. Hát igen, láthatjuk rajta a Tórának a ugye, készített szövegét.
Ugye, mert a Tórát azt...
Megnyúzott áll a bőrből.
Készítik, na, és az pedig a legalkalmasabb, a dob.
Megfeszítsék, hogy
van.
Ugye a zsidókat deportálták. A vidéki zsinagógák elnéptelenedtek. A magyar lakosság részben tudatlanságból, tárva nyitva ebből zsinagógába benyomultak, és ott vették magukhoz. Szerintem fogalmuk nem lévén arról, hogy miről van szó, és hogy mit műveltek.
Ismételten tárgyak.
Ezek személyes, hogy medál.
Vagy éppen sárga csillagok, amik ugye a megkülönböztetésre szolgáltak.
Ez itt egy különleges dolog itt alul, ezt a...
Ez egy...
Manukia.
Ez.
Manukia. Hát ott van a szolgagyertje, egy kicsit elkülönülve, bár nem éppen szabályos, de...
A házilag csinált, hogy megtartsák az ünnepet.
Így van. Ez a Hanukkia gyerekek kenyérmorzsákból készült, úgy tapasztották össze.
Kenyérből és vízből, és újakkal összetapasztott 44 decemberében.
Itt a gettóban, ami a zsinagóga körötti kertben volt, meg azon kívüli utcákban, és tudnotok kell, hogy ebben az időszakban nem volt mit enni. Éhen haltak rengetegen, több ezren az itt lévő zsidók közül, nem volt mit...
És mégis a zsidóság volt a legfőbb.
A vallás megtartása és az ünnep megtartása, ennyi kenyeret azért mégis elvontak maguktól.
Igen, mert valószínűleg ez volt az egyetlen támaszuk, a vallásuk.
Igen, ez szép.
És hát még itt középen van egy kis fehér kis készítmény, hát én azt elárulom nektek, hogy ez egy szappan.
Arra gondoltam, én is csak olyan különleges.
Valamelyik koncentrációs táborban készítettek az elégetett halottaknak a maradványaiból. Na, itt van a rabruha.
Eléggé megviselt.
Koncentrációs táborokban használt, és onnan hazahozott. Ország ebbe jöttek haza.
Marikámnak. Emlék Marikámnak, igen, fönt. Fönt látszik, hogy emlék, így írva, és innen Marikámnak. Csillagokkal díszítette alatta fölötte valaki, aki ezt a botot készítette, nyilván nagyon szerette az ő hozzátartozóját, szerelmét.
133.242.
Igen, úgy láttam, mint
6 jegyes.
Körülbelül ilyen számokat adtak, ott is egy 6 jegyes számot láttuk. Az ide föl kellett a szív fölé vardi, és
ez volt a nevük tulajdonképpen.
Hát, nem
hát igen, ez ezért volt ez.
Vagy honnan jössz? Egy számos számot voltak. Ott milyen karszalok van? Melyik koncentrációs? Bergen-Belsenből.
Igen, Bergen-Belsen.
Hol voltak még táborok? Mit tudtak?
Hát Auschwitzban, ugye.
És ott a legnagyobb megsemmisítés.
Birkenau.
Dachau.
Ja, igen.
Dachau. München mellett van. Borzasztó messze innen. Aztán Buchenwald.
Nem,
Weimar nevű szép, gyönyörű, bájos és álmos német kisváros szomszédságában az egyik leghatalmasabb.
Egy nagy képhez jutottunk, egy nagy méretű képhez. Próbáljátok elmesélni, mit láttak itt?
Sok zsidót egybetömörítették, tulajdonképp itt már a Auschwitz végnek. Tehát most érkeztek meg a vonatból, és még nincs bennük az a tudat, mert valamit gondolom sejthetnek, hogy ha csak zsidókat tömörítettek így egybe. Hát ott vannak elő a katonák.
Vigyáznak rájuk, tehát hogy már nincs a szabad akaratuk szerintem, ez itt dominál a képen.
Nem tudhatjátok, már itt szelektálva vannak.
Ott állnak a férfiak, és itt állnak a nők. Tehát a családokat már szétválasztották egymástól.
Ha kicsit megnézitek a hátteret, még láthatjátok bejáratot, amit a fotók nagy részén próbáltak megölökíteni.
Az Auschwitz-i kapu.
Igen.
Pályaudvarnak a kapu.
És igen, és ott vannak a falak is, tehát vagy már mint a kerítés.
Nézzük tovább a képeket. Hát ezek a képek rendkívül szomorúak, mind az oda deportált magyarországi zsidókról készültek. Gyerekek,
öreg asszonyok, hát igen, családok, akiket így...
És milyen fizikai?
Meg vannak gyöngővel.
A legkisebb gyerekek.
A gyerekekből is már a remény valahogy elfogyott. Tehát látszik, hogy nagyon el vannak már kenődve. És hogy a férfiak tanácsköznek, hogy vajon mi legyen.
Csupa idős ember egy kupacban, nyilván az erősebbeket, a fiatalabbakat elvitték dolgozni.
Anyukájukkal és az idősek azon a gázkamrába kerültek. Nem tudják, hogy hova fognak kerülni.
Pontosan mennyi idő alatt, mennyi zsidót öltek meg vele? Ezt muszáj ezt elmondanunk.
Közel 2 hónap alatt az egész vidéki zsidóságot gyorsan összeírták, és a magyar hivatalos körök aktív asszisztálásával. Egyébként a németek nem tudták volna összeírni, mert semmi helyismeretük, semmi közigazgatási ismeretük nem volt a magyar viszonyokat illetően. 2 hónap alatt összeírták, úgy szoktuk mondani, hogy koncentrálták, és deportálták, és elpusztították őket. Mindez 2 hónap alatt meg.
2 hónap alatt összesen 430 000 magyar zsidó, vidéki zsidó került ki.
Világosan is mindenki.
És semmisítettek meg.
Valamennyire ugye könnyített a dolgokat az, hogy a zsidók nem tudták, hogy mire készülnek, de én úgy hallottam, hogy a táborokban, amikor már ott voltak, akkor is valamilyen szinten, tehát ők nem tudták, hogy mi alapján választják szét őket, hogy mi lesz velük, csak azt mondták nekik, hogy zuhanyozni mennek, és hát ugye
ezt, hogy valaki kiállt oda, és aki jobbra mutatott, az élt, és aki balra, az ment a gázkamrába is. És elmentek, azt hitték, hogy fürödni mennek, az erősebbek rámát a tetejére, mert hogy a gáz fölfele terjed, és utána elmenték, elégették őket.
A budapesti zsidóságot már nem volt idő koncentrálni, deportálni.
A budapesti zsidók sorsát az 1944. októberében puccsal hatalomra jutó nyilasok pecsételték meg. Szálasi Ferenc és a nyilas söpredék mindent elkövetett, hogy amit a németek elkezdtek, ők minél jobban befejezhessék. A zsidók kiirtását Magyarországon. A budapesti gettóban mintegy 8000 zsidó ember vesztette életét 2 hónap alatt. A gettóban uralkodó körülmények miatt az áldozatok éhen haltak, megfagytak vagy megtizedelték őket. Ezzel párhuzamosan csoportokba terelve a Dunaparton a zajló Jeges Dunába ölték zsidók ezreit. Szemtanúk elmondása szerint a Duna vize vörös volt a beleölt emberek vérétől. A vérfürdőnek és a gettóbeli rabságnak az orosz hadsereg katonái vetettek véget 1945. január 18-án. Végül hallgassátok meg Magyar Bálint oktatási miniszter szavait, amelyet az Auschwitzban megnyíló kiállítás alkalmából hangzottak el. Kollektív bűnösség nincs és nem is lehet. Az utódok nem tehetők felelőssé a 60 éve történtekért. De egyéni felelősség van. Nekünk az a felelősségünk, hogy emlékezzünk és kimondjuk hangosan és érthetően sok százezernyi egyén megalkuvásából, irítségből, gyávaságból, bűnből és rosszindulatból állt össze az a tragédia, amely 1944-45-ben bekövetkezett. A múlt feldolgozását nem alapozhatjuk felejtésre és újabb hazugságokra. Mondjuk el tehát, hogy mi történt 60 éve ebben az országban. Mondjuk el gyerekeinknek, a következő generációknak, hogy 6 évtizede magyarok üldöztek, aláztak és gyilkoltak meg magyarokat egy gonosz és értelmetlen ideológia alapján. Tegyük meg azért, hogy azok a bizonyos kódolt vagy egyértelmű szavak soha többé ne vezethessenek a vagonajtó csapódásához. Török Bálint egyike azoknak az igaz magyar embereknek, akik zsidó életeket mentettek. Embersége, humánuma máig példaértékű. Az alábbi percekben nem csak akkori személyes élményeit, emlékeit osztja meg veletek, hanem arra is magyarázatot kapunk, mi volt és mi a mai napig emberségének titka.
Emlékeim szerint örömmel jöttem, csak annak nem örülök, hogy a történelem alkalmat adott arra, hogy én most ilyesmiről beszéljek nektek. Én a megmentésről fogok beszélni. Azt hiszem, hogy nem lehet nem azzal kezdeni, hogy a szituációt világosan lássuk, a tekintetben, hogy én hogy viszonyulok ehhez a kérdéshez, hogy a holokausztként emlegetett borzalom, ami 44-45-ben történt, meg már előbb is Európában, az emberiség szégyene. A kereszténység szégyene, és a magyarság szégyene. És mert ez volt a véleményem akkor, 44-ben is, amikor persze, jaj, messze nem tudtunk annyi mindent erről a borzalomról, de számunkra az is borzalom volt, hogy megkülönböztették, megjelölték, összeköltöztették, vagonomba rakták a mi zsidó honfitársainkat. Én azzal fejeztem be a rettenetnek az értékelését, hogy ez a magyarságnak a szégyene. Miért mondom azt, hogy a magyarság szégyene? Hát ez, hogyha egyszerűen humánus szempontból nézzük a dolgokat, akkor is szégyene, de különösen, hogyha azt meggondoljuk, hogy én elhoztam egy könyvet, aminek a szerzője Charles Fenyvesi. Ugye értitek, magyarul Fenyvesi Károly, ez egy Amerikában élő magyar újságíró, aki írt egy olyan könyvet, mikor az angyalok túljártak a világ eszén, akik zsidókat mentettek a háborús Magyarországon. Ez a címe a könyvnek. Na most ez a Fenyvesi Károly írja a nagyapjáról, aki hát zsidó ember volt, hogy ő azt mondta magáról, hogy én 100%-ig magyar és 100%-ig zsidó vagyok. Most nem tudom, tudjátok-e, hogy például, amikor Erdélyt és kapcsolódó részeket elszakították Magyarországtól, azután magyar iskolákat Romániában nem lehetett fölállítani, és akkor a nagyváradi főrabbi, hanem főrabbi zsidó iskolát állított föl, mert egyházi iskolában lehetett magyarul tanítani. Ezek magyar emberek voltak, és magyaroknak tartották önmagukat. Mennyire, azt felolvasom nektek, egy 1939-ből való egyházi, zsidó egyházi nyilatkozat. 39-ben, amikor már voltak zsidó törvények, tehát voltak korlátozások. A zsidók vezetői így nyilatkoztak. Semmilyen ember alkotta törvény nem foszthat meg bennünket magyar hazánktól, ahogyan semmilyen ember alkotta törvény nem foszthat meg bennünket az egyisten iránti szeretetünktől. Ahogyan évezredek sorscsapásai, tűz, víz, lefejezés, mágiahalál, gályarabság és börtön ellenére rendíthetetlenek maradtunk, álhatatosan kötődünk továbbra is magyar hazánkhoz, melynek nyelve a mi nyelvünk, melynek történelme a mi életünk. Azt hiszem, hogy ennél kifejezőbb és ugyanakkor megrázóbb nyilatkozatot nem igen olvashatunk. Na most ilyen emberek ellen követte el, naki követte el. Én, aki abban az időben fiatalemberként mentő voltam, és ebben a minőségben vagyok itt, én is felelősséget érzek azért, ami akkor Magyarországon történt. Itt van nekem egy rövid, tömör, idézőjelben számszerű meghatározásom a mentésről. Mert megint ezt is tudni kell, mert én most a továbbiakban egy csomó szépet és jót fogok elmondani, hogy azt is tudjátok. Mert azért hívtatok ide. De azért ezt a sommázó mondatot el kell mondanom nektek. Véleményem szerint több volt a vészkorszakban a magyar megmentő, mint amennyiről tudunk, de kevesebb volt, mint amennyire szükség lett volna. Hát nem tudom, hogy mennyinek kellett volna lenni ahhoz, hogy ez eredményes legyen. A történelem megtörtént, így volt, a felelősséget vállalnunk kell. Ez a szerencse, hogy voltak olyanok is, akik, ahogy a könyvszerzője mondja, túljártak a világ eszén. Azonban sajnos ezek voltak a kivételek. Most ugyancsak Fenyvesi írja, ezek a kivételek fénylő példaként bizonyították azt a meggyőződést, hogy valóságosak azok a kötelékek, egymáshoz fűződő kapcsolatok, amelyeket zsidók és keresztények több nemzedéken keresztül ápoltak, erősítettek Magyarországon, és hogy a legjobbak mellettünk álltak, csak a söpredék fordult el. Itt most megjegyzem ezzel kapcsolatban. Való igaz, hogy a legjobbak a zsidók mellé álltak, igaz az, hogy a söpredék fordult ellenük. A nagy baj az, hogy a kettő között volt egy nagy passzív tömeg. Az, amelyik nem tett semmit annak érdekében, hogy csökkentse a bajt. Sász Fenyvesi ír a kivételek között is egy kivételes személyiségről, Keresztes Hüser Ferencről, aki 44. március 19-éig belügyminiszter volt, és nagyon sokat tett a zsidók érdekében. Én csak egy példát mondok el, amikor egy nyilas képviselő a parlamentben felszólította a kormányt, hogy azokat a Lengyelországból ide menekült zsidókat, akik Magyarországon maradtak és itt tartózkodnak, azokat, mint német állampolgárokat, mert hiszen Németország akkor Lengyelországnak a nyugati részét, a nagyobbik részét bekebelezte, tehát így német állampolgárok voltak. És mire Keresztes Fischer, magyar belügyminiszter, azt mondta, senki kedvéért nem vagyok hajlandó üldözött, ártatlan embereket kiszolgáltatni. No de ezek a magas szinten voltak a kis emberek, akik közé én is tartoztam. Most ezzel kapcsolatban mondanék el néhány történetet. Ezt a feleségemtől tudom, akivel csak 45 után ismerkedtem meg, és akkor házasodtunk össze. Tehát csak elmesélte nekem, hogy a közben általam is megismert Vica néni, egy üldözött hölgy, megjelent náluk egy kis táskával, és azt mondta anyósomnak, hogy Margókám, itt van egy pár apróság, amit szeretnék biztonságba helyezni. Megkérhetlek téged, hogy ezt eltegyétek? Mondta ilyen félénken. És akkor Margóka ránézett. Viccuskám, hát ez a legtermészetesebb. És erre Viccuska, vagy ahogy ugye nekünk volt Vica néni, visszanézett rá, és azt mondta, Margókám, ez nem természetes. Most jövő Irénkétől, az egy másik ismerősük, aki azt mondta, hogy ő nem meri eltenni az én értéket, fejnek, mert aki a zsidókon segít, ahogy olvastam is, ugye az előbb, azoknak ilyen-olyan végső fokon akár halálbüntetős is jár. Én az édes testvére nem tudtam arról, mint ahogy a nővérem se tudott arról, hogy egy másik helyre pedig én adtam oda az ő keresztlevelét és az ő iratait. Na ezek voltak a Juhászban bácsék, a Juhász család, akik apám és anyám irataival élték át a vészkorszakot, és az egyik lányuk, a nagyobbik lányuk Éva, az pedig az én kisebbik nénémnek az irataival bujkált, és megmaradt, hál' Istennek, azóta is él. És hogy milyen az élet, gyerekek? Hát ez a Juhász Bandi bácsi, akiknek én az apám, anyám iratait odaadtam, ezek az ostrom alatt, a Verpeléti úton alatt. Én pedig közelbe bujkáltam, mert akkor már a nyilasok úgynevezett totális mozgósítással minden fiatal embert jelentkezésre köteleztek. De hát én nem otthon voltam, hanem egy más helyen, egy barátomnak a családjánál bújtam meg. Bandi bácsékhoz vittem lisztet, magyarul ennivalót, az ostrom alatt már. És fölmegyek, átadom, beszélgetünk, és akarok elmenni. Bandi bácsi lekísért. Bandi bácsi akkor tulajdonképpen Török Bálint volt, sőt, az én édesapám is, tekintve, hogy az én irataimban meg az volt, hogy az apám Török Bálint. No, elég az, hogy akarunk kimenni, Nyilas Razia zárja le a kaput, és egy nyilas karszalagos hadnagy rendelkezik, és odaállít a lépcső alá, hogy nem mehetek ki. És akkor Bandi bácsinak odasúgtam, hogy menjen már el ide az egyik szomszédházba. A barátomnak a felesége oda ment, és szólja, mondja meg neki, hogy mi történt, hát ha tud valamit csinál. És akkor Török Bálintként ugyan, de ez a zsidó férfiú Szanzsenki, nem? Ő már kor fölött volt, ugye nem volt katona köteles korban. Szanzsenki megy, kiengedi, elmegy a szomszédházba, ott elmondja a barátom feleségének, hogy mi van, az elmegy a közeli laktanyába, ott van egy szomszéd lakó, aki hadnagy, ott, és az ide jön, és hát oda jön a hozzánk, és azt mondja a hadnagynak, a nyilas karszalagos hadnagynak, hogy itt a tiszti egyenruhában volt persze, hogy az unokaöcsém, én akkor láttuk először egymást, de én az unokaöcse voltam, és akkor ez a nyilas karszalagos hadnagy, aki ezek szerint nem volt nyilas, csak rátették a karszalagot, hát szépen elengedett. Értetek? Így lett a megmentőből megmentett. Mégpedig az a, hogy úgy mondjam, pikáns a dologban, hogy egy zsidó ember mentett meg. Na most, azon kívül, hogy barátainknak, ismerőseinknek olyan iratokat adtunk, ami biztonságot jelentett számukra, hogy élelemmel segítettük őket. De ezek azért nagyon érdekes dolgok, mert ugye a visszaemlékezésekben olyasmik vannak, ugye a csillagosabban, a zsidó házakban nem lehetett bemenni, meg mi. Nap mit nem bejártam az említett Juhász Bandi bácsiékhoz, és vittem nekik azt, amit kértek. És egyrészt, és még valamit, hogy nehogy azt higgyétek, hogy én ilyeneket csináltam, hogy én egy hűha, milyen bátor ember vagyok. Nem. Nekem semmi félelem érzetem nem volt. ez valami belső parancs volt. Na, még ez is színesíti a képet. Én református vagyok, és a református múltban, a reformáció korában, a 16. században a prédikátorok nagyon sok ószövetségi, tehát zsidó analógiát emlegettek, hoztak föl. Az én szememben a zsidóság sohasem volt valamilyen különleges idegen, az az én múltamban szervesen benne voltak, és hát nyilván ennek volt a következménye az, hogy érdekes módon első gimnazistaként az egyik első barátom az egy zsidó fiú volt, és most pedig hát életem végéig egy másik zsidó fiú. Egy nagyszerű ember, Győri Györgynek hívják, és egy csodálatos könyvet írt, Megmeneküléseim története címen levélformában írta meg az unokáinak. Négy fia volt, és nagyon van is sok unokája. Na, ezeknek a hányattatásait volt Auschwitzba, volt egyéb munkatáborokba bujkált, és részt vett a zsidó ellenállási mozgalomban. Egyszerűen nem volt nekem félelemérzetem, volt egy belső késztetés, hogy az én neveltetésemnek, hitemnek. Ez egyenes következménye, hogy én amit tudok, a segítsek.
Das Gelben liegt gebunden mit der Strick. Hoch im Himmel flieht, das Schwerbild lädt sich hin und krieg. Lacht der Wind im Pommel, lacht und lacht und lacht.
Remélem, jól szórakoztatok. Ötleteiteket, észrevételeiteket és önkéntes mesemondók jelentkezését örömmel várom az alábbi e-mail címre. bdafna@freemail.hu A viszont hallásra egy hét múlva.
Donna.